6 óra 44 perc van, az orosz alkotmánybíróság jóváhagyta a 4 ukrajnai régió annektálásáról szóló szerződéseket. Itt van velünk a telefonvonalban dr. Tálas Péter, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Jelen pillanatban Oroszországon kívül nemzetközi értelemben van más olyan állam, mondjuk Észak-Korea, amely elismeri ennek a 4 kelet-ukrajnai területnek az Oroszországhoz csatlakozását?
Ugye még nincs meg a Duma döntés, de amennyire tudjuk, valóban a néhány közeli, tulajdonképpen mondjuk azt, hogy ilyen szerbilis, oroszokkal szerbilis állam el fogja ismerni, de látni kell, hogy van egy csomó olyan, ami viszont annak ellenére sem ismeri el, hogy egyébként közel áll Oroszországhoz. Ide tartoznak egyébként mondjuk a közép-ázsiai köztársaságok, tehát azt gondolom, hogy a nemzetközi közösség túlnyomó többsége nem fogja elfogadni ezeket a szavazásokat, vagy ezt a álnépszavazás törvényt.
Ja, ami abszolút úgy is zajlott, mint egy álnépszavazás, tehát a végeredmény alapján valószínűleg csak azok voksoltak, akik teljesen orosz barátok.
Így van, és hát a körülmények elég furcsák, ugye teljes újdonság, hogy ez a népszavazás nem csak azokra a területekre vonatkozik egyébként, ahol jelen van már Oroszország katonailag, hanem azokra a területekre is, ami soha nem volt oroszországi. Ezt a Krím esetében nem így láttuk. A Krímet először elfoglalta Oroszország, csak ezt követően hát szavaztatott ott. Itt viszont ez a furcsa helyzet adódott. Ez ugye azt jelenti tulajdonképpen, hogy Oroszországban az az olvasata a történetnek, hogy most Ukrajna foglalta el az orosz területeket, tehát Oroszországnak honvédőháborút kell folytatnia majd a Luhanszki, a Herszoni és a két zaporozsiai és a Donetszki oblaszt területén.
Igen, ugyanakkor ez, hogy honvédőháborút kell folytatni Oroszországnak, ez Oroszországon belül lehet egy eladható üzenet, de nemzetközi támogatókat pluszba hangsúlyozom, emiatt nem fog szerezni Oroszország.
Sőt, azt gondolom, hogy a kritikusok még erőteljesebben fogják kritizálni. Ne felejtsük el, hogy Szamarkandban azért India és Kína, ami eddig eléggé, mondjuk azt, hogy megértő volt, azért jelezte Putyin elnöknek azt, hogy nem ez a háború ideje, illetve hogy nem biztos, hogy ennek az elhúzódó háborúnak nagyon jó hatása lesz, akár a kínai orosz, akár pedig a nemzetközi viszonyokra. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenleginél többen fognak kritikus hangokat megfogalmazni Oroszországgal szemben, még az eddig baráti országok közül is.
Eközben az ukrán elnök bejelentette, hogy egy elcsatoltnak nyilvánított területen sikerült visszaszerezniük az ellenőrzést az orosz erők felett, Liman városában, ez Donyeck megyében van. Erre kell számítani, vagy lassú visszafoglalásra, vagy az elfoglalt területek tényleg lassan haladó, lassan hömpölygő visszafoglalási fázisa következik most, vagy van akkora ereje most, lehet akkora ereje az ukránoknak, mert mondjuk az annektálás után felgyorsulnak a fegyverszállítások, hogy itt gyorsabb invázió is prognosztizálható.
Azt gondolom, hogy jelenleg az ukránok mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy az a lendület, ami gyakorlatilag Kharkiv környékén mutatkozott, az megmaradjon. Nem gondolom egyébként személyesen, hogy ez megmaradhat. Egész egyszerűen látni kell az, hogy ezeknek a támadásoknak ukrán részről is elég nagy áldozatai vannak, vagy elég sok áldozata van, és előbb-utóbb az oroszok mondjuk azt, hogy be fogják ásni magukat, de azt lehetett látni, hogy például Kharkiv esetében akkora területet hát foglalt el az ukrán haderő, hogy ott egész biztos, hogy nem volt felkészülve az orosz védelem arra, hogy védekezési övezeteket vagy vonalakat építsen ki. Hogy ezt más területen meg tudja tenni, ez egy nagy kérdés. Azt lehet látni például, hogy Herszon környékén Hersontól északra hasonló tempóban folytak a harcok az elmúlt két napban, de nem gondolom, hogy ugyanezt a tempót bírja majd Ukrajna. Ráadásul ne felejtsük el, hogy kezd beállni az a sár időszak, vagy a sártenger időszaka, ez az őszi időszak, ami borzasztóan lelassítja mindkét haderőnek a mozgását, mert egész egyszerűen, ahogy szokták mondani, ez a Rasputin-cica, ez egy olyan időjárási viszony, amikor minden közlekedés Ukrajnában lelassul. Ez azt jelenti egyébként, hogy gyakorlatilag csak a betonutakon, vagy a normál utakon tudnak vonulni a haderők, az nagyon szűk. Tehát én azt gondolom, hogy jelentősen lelassul. A legtöbb elemző egyébként úgy gondolja, hogy jövő tavasszal fog nagyobb haderőmozgás bekövetkezni, illetve indulhat meg fordulat, akár pro, akár kontra a háborúban.
Erre utal az is, hogy a német védelmi miniszter jelentette be, hogy jövőre 16 szlovák gyártmányú önjáró tarackot kap Ukrajna, szóval itt tényleg a következő évben még bőven a háború eseményeit kell sajnos taglalnunk, úgy tűnik.
Egyértelmű, ez körülbelül lehet látni is, ugye azt fontos tudnunk, hogy a részleges, tehát az elrendelt részleges mozgósítás az valószínűleg mennyiségében igen, de minőségében nem fogja megváltoztatni a frontvonalakat. Nagyon kevés képzett katona, vagy kiképzett katona kerül oda. A kiképzéshez egyébként függően attól, hogy milyen minőségűvé akarom képezni a katonákat, egy hónaptól fél évig terjedő időszak lenne szükség, és az a 300 ezer ember, akinek nem tudjuk, hogy hány százalékát sikerült egyelőre behívni, az legfeljebb arra lesz elég, hogy lelassítsa az ukrán előrenyomulást, mivel azonban vannak arról hírek, hogy a későbbiekben részben több embert, részben lehet, hogy a teljes mozgósítást el fogja rendelni Oroszország, az azt jelenti majd, hogy még több embert, vagy még több katonát próbál a frontra vezényelni. A nagy kérdés az lesz, hogy mennyire tudja őket ellátni, felszerelni, és gyakorlatilag a logisztikája Oroszországnak, ami eddig nem működött olyan jól, mennyire javul. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ha 200 ezer embert nem tudott ellátni az orosz logisztika, akkor miért gondoljuk azt, hogy 300 vagy több százezer embert jobban fog tudni. Ezt meg fogjuk látni, de ez egy lassú folyamat lesz, amíg oda kiérnek a frontra azok, akik minőségében esetleg megváltoztathatják a frontok állását. Arról nem is beszélve, amit ön is említett, vagy jelzett, hogy láthatóan az álnépszavazások nem nagyon hozták izgalomba a nemzetközi közösséget sem, tehát mindenki azt mondta a továbbiakban is, támogatja Ukrajnát Oroszországgal szembe, és ráadásul valószínűleg újabb szankciókat is rendelnek el Oroszországgal szembe. Tehát azt gondolom, hogy ezek az a fajta, hogy mondja, a félelemkeltés, aminek a célja volt alapvetően részben a népszavazás, vagy álnépszavazás, részben pedig a részleges mozgósítás, az egyelőre nem jött be.
Jogilag viszont orosz jogértelmezés szerint azt fontos szerintem tisztába tennünk, kérem segítsen ebben, hogy jelenleg Oroszországnak minden jogi lehetősége megvan arra, hogy katonákat vezényeljen az annektált területekre, mivel hogy honvédő háborút kell folytatnia?
Igen, gyakorlatilag ez volt az egyik fő célja ezeknek az annexióknak, hogy mivel annektált területekről, Oroszország területekről van szó, ide vezényelhet sorozott állományt is. Eddig csak önkéntes, illetve szerződéses állományt lehetett oda küldeni. Ez most jelentősen változik. Ez volt lényegében az egyik fő célja ennek az egésznek. A másik természetesen az, hogy arra számított Oroszország, mondták, hogy hasonlóan, ahogy a Krím esetében, a nyugat majd korlátozni fogja a saját fegyvereinek használatát ezeken a területeken, de láthatóan ez nem fog bekövetkezni. Ugye a Krím az egy másik hát eset. Ott valóban a nyugat azt mondta, és úgy tűnik, hogy ebben konszenzus van a nyugaton, hogy ott ne használják ezeket a fegyvereket, de ezeket az új annexiókat szerintem nem fog elismerni a nyugat olyan területnek, mint amit ne lehetne támadni, és ezért azt feltételezem, hogy bizony fogják támadni, ami azért is lesz nagyon furcsa, mert nem emlékszem olyan esetre a második világháború óta, hogy Oroszországot a saját területén bárki is megtámadta volna, illetve mondjuk elfoglalt volna orosz területeket. Most ez a paradox helyzet alakult ki, hogy Oroszország gyakorlatilag azzal, hogy annektálta, hát mondjuk azt, hogy konfliktust importált orosz területre. Ha tetszik, akkor azt is lehet mondani, hogy amennyiben nem fog gyorsan eltűnni ez a kérdés, hanem ilyen befagyott konfliktus lesz, amilyen volt egyébként a kelet-ukrán területen zajló konfliktus 2014 óta, akkor Oroszország területén lesz egy befagyott konfliktus, amire szintén nem volt eddig példa.
De akkor ez nevezhető orosz NATO nyílt konfrontációnak? Ez egy szintlépés ahhoz képest, hogy eddig ukrán területen vívott egymással háborút, kvázi sokan mondják proxy háborút a NATO és Oroszország, tehát most megnőtt az esélye, a fenyegetése annak, hogy kiszélesedhet így a konfliktus, vagy egyáltalán a Krímnél azért kezdett önkorlátozásba a nyugat, mert hogy pontosan akarta elkerülni ezt a teljesen nyílt orosz-NATO konfrontációt?
Én azt gondolom, hogy a Krím esetében egész egyszerűen tudomásul vették azt, hogy ott hibrid eszközökkel hát foglalta el a Krímet Oroszország. Ráadásul ne felejtsük el, 14 óta hát orosz kézen van, ott jelentősen megváltozhattak a politikai, társadalmi és egyéb viszonyok. Ezeken a területeken viszont hát mondjuk azt, hogy Ukrajna volt a házigazda, illetve Ukrajna volt a szuverén. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy ez a fő oka. Plusz az a fő oka, hogy ilyen alapon bárki megtalálhatná azokat a területeket, ahol megszavaztatja a kisebbséget, és utána azt mondja, hogy kérem szépen ez a miénk, és el fogjuk foglalni. Tehát ez iszonyú sok konfliktust okozna szerte a világban. A nemzetközi közösség mindig így is gondolkodik, hogy milyen példát mutat egy-egy megoldás. Tehát én azt gondolom, hogy összességében ezek a fő okai annak, hogy a nyugat nem hajlandó ezt tudomásul venni. Hogy közvetlen háború, erről én nem beszélnék semmiféleképpen. Tény, hogy Oroszországgal szemben Ukrajna hát nyugati fegyvereket használ, de ilyen alapon azt is lehet mondani, hogy Oroszország pedig mondjuk iráni drónokat használ, megszokottá válik, tehát bevett szokás az, hogy a feleket felfegyverzi valaki, de ha arról kell beszélni, hogy ez egy proxy háború-e, akkor azt gondolom, hogy egyértelműen proxy háború. Tehát az Amerikai Egyesült Államoknak kulcsfontosságú az, hogy az összes kihívójának üzenjen ezzel a háborúval, hogy ne hasonló magatartást ne tanúsítson senki. Európának pedig létkérdés az, hogy Oroszország abban az értelemben vereséget szenvedjen, hogy ne legyen, ne térjünk vissza az érdekszféra politikához, és ne térjünk vissza ahhoz az időszakhoz, amikor a nagyhatalmak háborúval döntötték el bizonyos hát országok hovatartozását, mert ebben az esetben az Európai Unió nagyon gyenge szereplője lenne a nemzetközi hát világnak, tekintettel arra, hogy nem rendelkezik hát saját haderővel, nem tud katonai erőt kivetíteni még közvetlen környezetére se. Ez azt jelenteni egyébként, hogy nem lenne befolyási övezete, vagy pontosabban érdekszférája az Európai Uniónak, hanem mindenki a környezetében gyakorlatilag megpróbálna hát háborúkat és konfliktusokat szítani.
Dr. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Köszönöm szépen az interjút, minden jót, viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.